Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkárát. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát diákok, szülők, pedagógusok számára is mondhatjuk, hogy izgalmas időszak ez a mostani. Tartanak a középiskolai felvételik, túl vagyunk már az írásbeliken, jönnek a tényleges jelentkezések, ennek éppen most a napokban van a határideje, és aztán a szóbelik, már ahol tartanak szóbeli felvételi vizsgát is. És a napokban van még egy fontos határide, az érettségire jelentkezés határideje, ez is február 15-e, illetve a felsőoktatási jelentkezések határideje is, ami viszont éppen február 15-e lett volna, de ha jól tudom, akkor ez eltolódott február 17-ére, tehát némi haladékot kaptak még a felsőoktatásba jelentkezők. Az oktatás irányításnak mindezzel összefüggésben vannak feladatai, többletfeladatai ebben az időszakban, vagy ez többnyire már mondhatjuk, hogy rutinszerűen zajlik, elsősorban az oktatási hivatal, illetve a különböző elektronikus felületeken keresztül?
Mondhatjuk, hogy valóban ilyenkor ez egy kicsit növeli a feladat mennyiséget, de az is igaz, hogy az éves rutinnak megfelelően zajlik, hiszen hosszú évek óta ezek a határidők azok, amelyek a köznevelésben és a felsőoktatásban meghatározóak. Valóban tökéletes volt a felvezetés, 15-e az érettségi szempontjából, 17-e pedig a felsőoktatási jelentkezés szempontjából, és 18-a pedig a középiskolai felvételik szempontjából egy fontos határidő. Nagy változások egyébként az idei esztendőben nincsenek ebben, tehát tartalmi szempontból is mondhatjuk azt, hogy a elmúlt években kialakult rendben zajlik a különböző oktatási hivatali felületeken a jelentkezés.
Számszerűleg egyébként van változás, én ha jól láttam az adatot, akkor január végén összesen 70 ezer diák írta meg a központi írásbeli felvételét magyarból és matematikából, tehát ennyien szándékoznak olyan középiskolába menni, jól többségében gimnáziumba menni, ahol előírták a kötelező felvételit.
Nagy változás nincs, de összességében azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt években folyamatosan bővül azoknak az intézményeknek a köre, akik egyébként a központi felvételit már elvárják, tehát bizonyos értelemben is egy ilyen minőségi standard kezd azért lenni, hogy a középiskola is elvárja.
Ha jól tudom, akkor 60%-nál több jelenleg az intézmények
így van,
száma.
Így van, 64%. Ez egy örvendetes fejlemény egyébként, tehát itt a jelentkezések egy kismértékű növekedést mutatnak. Ugye a felsőoktatási jelentkezésekben még előtte vagyunk, itt az látszik, hogy nagy az aktivitás, tehát a tavalyi jelentkezői számot biztosan el fogja érni az idei jelentkezői szám, és tehát meg fogja haladni mindenképpen a 100 ezer főnyi tömeget. A középiskolai felvételikre ott a benyújtásnak még szintén az elején vagyunk, tehát ott még pontos számot nem tudok mondani.
Itt a középiskolákra visszatérve, ott ugye 4-6, illetve 8 osztályos középiskolákba, jellemzően gimnáziumokba felvételiznek a diákok, és ilyenkor azért minden évben előkerül az a kérdés is, hogy azért ez azt jelenti, hogy 10-12 évesen kell írásbeli és több helyen aztán szóbeli vizsgát is tenniük a diákoknak. Nem túl korai stressz helyzet, ez hát nyilván, hogy az intézmények is kényszerhelyzetben vannak, hiszen itt olyan intézményekről beszélünk, ahol akár 4-5-6-szoros új jelentkezés is van, tehát valahogy szelektálniuk kell az intézményeknek is.
Így van, tehát ez való igaz, hogy egyfelől sosem szerencsés ilyen fiatalkorban kitenni a tanulókat egy ilyen stressz helyzetnek, de ahogy mondta is, valóban egy kicsit kényszerhelyzetben vannak az intézmények, hiszen a több a jelentkező, mint a hány fővel ezeket az osztályokat elindítják, akkor muszáj szelektálniuk, és ez nem tud máshogy történni, mint valamilyen szakmai tanulmányi teljesítmény alapján. Erre a racionális megoldás az, hogyha nem 500 intézmény, 500 féle egyéni mérőeszközzel dolgozik, hiszen ez azért utat engedne azért nagy mértékben az egyéni döntéseknek, ezért van a központi írásbeli felvételi, ez kiegészület természetesen helyi szóbelivel, ami azért módot ad a helyi specialitásoknak megfelelő differenciálásra. Ezzel együtt is egy jó bevált metódus az, amikor legalább az írásbeli matematikából, magyarból egy központi rendszerben történik. Ugye nagyon eltérő a mezőny is, azért azt is látni kell. Nyilván a 9. osztályra jelentkezők esetén, ami azért egy 50 ezer fölötti tömeg, ott mondhatjuk azt, hogy ott egy egészen más feladata van ennek a szűrésnek, mint mondjuk a csak nem 10 000 hatosztályosba és a 6 000 nyolcosztályosba jelentkező esetén. Ha belegondolunk, hogy az a 6 000 fő az azért a saját évfolyamának jó eséllyel azért az a krémje, aki eleve abban gondolkodik, hogy adott esetben lakóhelyétől távol valamilyen elitnek gondolt intézményben folytassa a tanulmányokat, és ugye a férőhelyek száma az azért a jelentkezéseket alulmúlja, tehát itt mindenképpen, és ennek megfelelően ugye viszonylag nehéz feladatlapokat is kell készíteni. Ez is minden évben megjelenik egyébként a sajtóban, az a vita, hogy nehéz volt, vagy könnyű volt. És ebben ugye nem vagyunk könnyű helyzetben, mert nyilván bárkinek, ha egy kicsit is gyengébben sikerül bármilyen okból is a jelentkezés, akkor nagyon könnyű arra megoldásra is jutni, hogy egyébként nagyon nehéz volt a felvételi. És bizonyos értelemben ez igaz is, de hozzá kell tenni, hogy nyilván a itt a rangsorolás azért egy nagyon kiemelt feladata a felvételi eljárásnak. Itt nem az a cél, mint mondjuk az érettséginél, vagy a 8. osztályos bizonyítványnál, hogy lehetőleg mindenki sikeresen teljesítse, és mindenki hozzon egy 100%-ot. Értelmetlen lenne az a felvételi eljárás, ahol egy nagyon könnyű feladatlapot mindenki nagyon sikeresen kitölt. Ugyanígy, nem véletlen, ugye ezért is kell eleve a felvételi, ha mindenkit a tanulmányi jegyei alapján, bizonyítvány alapján
fel lehetne venni. Különböző más-más iskolában szerzett
így
ötös,
van,
az más-más
így van, és nyilván lenne több 10 000 olyan gyerek, aki egyébként jeles tanuló, akár a gyerekek egyharmada is lehet jeles, akkor őket nem lehet besorolni azokra a helyekre. Mondjunk egy példát, indul egy 20 fős 8 osztályos osztály, vagy 22-24, jelentkeznek 100-an. Itt nincs kisegítve az iskola azzal, hogyha 30-an 100 pontot írnak, mert akkor elő kell venni, illetve nyilván 50-50-et, de elő kell venni abban a pillanatban valami más metódust a rangsorolásra, akkor ez értelmetlen lenne. Ami nagyon fontos, és az oktatási hivatal ezt rendkívül korrekt módon évekre visszamenőleg kiteszi a honlapjára, most is kín van, hogy milyen a szórása az eredményeknek. Ha az látszana egyébként, hogy mondjuk összesítésben 70 pont fölött nincsenek jelentkezők, az baj lenne, mert az azt mutatná, hogy lehetetlen volt 70 pont fölötti eredményt elérni. Vagy, ha nagyon megtorlódna és 40 alatt nem maradnának, az is baj lenne. Szépen látszik a görbén, hogy azok a 10 000-ek, akik ezt megírták, nyilván 3 feladatlapról beszélünk, tehát összességében azoknak a görbéje az egyébként egy elég arányos eloszlás mutat, magyarán azt a funkcióját betölti ez a felvételi eljárás, hogy rangsorolni lehessen ez alapján a jelentkezőket adott iskoláknak adott területeire.
Ugye említettem a bevezetőben, hogy az írásbelik már megvoltak, és majd most jönnek a középiskolai felvételik esetében a szóbeli vizsgák, ahol tartanak szóbeli vizsgát, de azért jellemzően ezekben az iskolákban tartanak szóbelit is. Hadd hozzak én egy személyes példát, én emlékszem, hogy nekem mindkét lányom 6 évfolyamos gimnáziumba felvételizett, több helyre is beadtuk a jelentkezéseket, és ez azt jelentette, hogy 3-4 helyre is el kellett menniük szóbeli vizsgát tenni. Hát ezek klasszikus tételhúzós szóbeli vizsgák voltak valóban 12 évesen. Mintha most azt olvastam volna, hogy szóbeli vizsgát csak azok a középiskolák hirdethetnek meg, ahol az elmúlt 3 évben legalább 2-szer annyi tanuló jelentkezett, mint ányat fel tudnak venni. Van ilyesfajta kitétel vagy szabályozás?
Igen, ugye azért fontos ez a kitétel, mert ahol nincs olyan volumenű túljelentkezés, ott azért a szóbeli az okozhat azért olyan
hát még legalább egy személyes találkozás esetleg, vagy egy ismerkedés, de
ez is igaz, de ezt ott érdemes valóban megcsinálni, ahol egyébként az írásbeli eredmények alapján a kellő rangsorolás nem, vagy nehezebben végezhető el, ott tartjuk indokoltabbnak. Egyébként mondjuk így, hogy akár óvatosan is halkan mondom, még a rádió hullámain is, de azért visszaélésekre is módot tud adni egy olyan szituáció, ahol adott esetben egy szóbeli eredménnyel, mondjuk valamilyen oknál fogva, szubjektív oknál fogva leromlik egy tanulónak az eredménye, aki egyébként az írásban az országos központi validált teszteken nagyon jó eredményt ért el. De fordítva is igaz, ahol nincs olyan volumenű túljelentkezés, ott valóban szükséges az a nagyméretű logisztika, pedagógus leterheltség, vizsgaszervezés, erre hivatott ez a szabályozás.
Itt jellemzően gimnáziumi továbbtanulásról, gimnáziumi felvételikről van szó, jó vagy kitűnő tanulmányi eredmény szükségeltetik ehhez, de talán pont azért is népszerű sokak vagy sok család számára a gimnáziumi továbbtanulás, mert hát ez azért ad amolyan haladékot, egy pályaválasztási haladékot is jelent, nem kell egyértelmű továbbtanulási irányt kijelölni 12 vagy 14 éves korba. Napirendben van esetleg valamilyen gimnáziumi reform, vagy valamilyen változás? Ugye az elmúlt években voltak hírek azzal kapcsolatosan, hogy esetleg csökkennének a gimnáziumi férőhelyek, gondolkoznak valami hasonlóban, vagy van valamilyen gimnáziumi reform előkészületben?
Ugye a szakképzés területe az folyamatosan mozgásban van, és többször alakítottuk át az elmúlt esztendőben, még ez most nem is az EMMI, és nem is a saját portfólió, hanem az ITM-ben van ennek az ügynek a felelősségi köre. Ott több esetben zajlik egy olyan a szakképzés megújítását és vonzóbbá tételét zajló lehetővé tévő reform, ami nyilvánvalóan abból a munkaerőpiaci helyzetből gondolkozik visszafelé, hogy a jól képzett szakmunkásokra nagy szükség van, és komoly hiányosságok vannak azért ezen a téren a magyar munkaerőpiacon. A gimnáziumok terén ugye ami kiemelendő, hogy a további kapacitás bővítés, létszámbővítést, azt a tárca azt megfogta, hiszen azt gondoljuk, hogy amikor az elmúlt években a tanulóknak nagyjából már a 40% a gimnáziumba megy, ez bőven elegendő. Egyes vélemények szerint még talán sok is. De olyan mértékű visszafejlesztés vagy kapacitás csökkentés, ami direkt és tudatosan nehezítette volna a gimnáziumba való bekerülést, ilyen egyébként valójában nem történt az elmúlt években. Kapacitás bővítéseknek a korlátozása az igen, nyilván elsősorban ezt az állami lakfenntartott intézményekben tudtuk megtenni, és pusztán tényleg azon szakmai indokok alapján, hogy lássuk be, a tanulóknak 40%-a gimnáziumba megy, ez a világ bármely oktatási rendszerével összemérhetően is egy elég magas arány Magyarországon, tehát további gimnáziumi kapacitás bővítésre szükség nem volt. Másfelől azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a következő években olyan fejlesztésekre kerüljön sor, ami a szakgimnáziumi és szakképzési rendszert tudja vonzóbbá tenni.
Ugye tulajdonképpen, amiről beszélünk, az már az iskola szerkezetet is érint, ez a 8 plusz 4, 6 plusz 6, 4 plusz 8 osztályos szerkezet van jelenleg. E tekintetben egyébként napirenden lehet, vagy napirendre kerülhet valamilyen változás? Ugye sokat hallottunk, meg mi is beszéltünk már többször a esetleges 9 év folyamos általános iskoláról, de úgy tűnik, hogy ez is lekerült napirendről.
Ugye folyamatos szakmai beszélgetés, egyeztetés tárgya Magyarországon az iskola szerkezetnek az ügye, hiszen ez semmiképp sem nevezhető merevnek. Szemben a rendszerváltás előtti nagyon merev 8 plusz 4 alapvető rendszerének, most azért egy többszörösen választható iskola szerkezetben tevékenykedünk. Nek nyilván megvannak a maga előnyei és megvannak a maga hátrányai. És
akik mondjuk talán az átjárhatóság szempontjából vannak hátrányok?
Vannak, például az átjárhatóság szempontjából, vagy például abból a szempontból, ugye ez egy bizonyos értelemben azért egy szegregáció növelő, vagy szegregációs veszélyt is generáló helyzet, amikor egyes iskolákból, egyes osztályokból a legjobb tanulókat kiválogatják más intézmények, ahol
hát csak nagyon jó. Osztály, vagy hatodik osztály.
Így van, tehát a 8, illetve 6 osztályos középiskola vagy gimnázium esetén, ez nyilván miközben ott összegyűjti a adott esetben a legjobbakat, ez másút meg okozhat teljesítményromlást, és ez önmagában nem egy egalitáriánus rendszer. Ugye nem Magyarországon ugye nem is egalitárius rendszerben dolgozunk ezen a téren.
Szegregációt említette, de ez azt is jelenti, hogy esetleg sérülhet bizonyos mértékig az esélyegyenlőség, mert azért a mostani kormányzatnak és az oktatási kormányzatnak is a talán a legelszántabb törekvése éppen az esélyegyenlőség biztosítása.
Természetesen, és pontosan ezért szoktuk figyelni azt, hogy milyen hatásokat generál adott esetben ez az iskola szerkezet, milyen hatásokat generál egyes helyszíneken, mondjuk egyes új intézményeknek, magánintézményeknek a létrehozatala. Ezért jöttek létre olyan antiszegregációs testületek a tankerületekben, amelyek az adott térségben vizsgálják ennek a kérdéskörnek a adott esetben a körülményeit, az okait, odafigyelnek az iskolai eredményes, és természetesen, ahol azt látjuk, hogy kezd felgyülemleni, akár tanulói összetételben, akár eredményességben olyan probléma, vagy olyan gyengeség, akkor ezt célzott projektekkel, forrásokkal, erőforrásokkal támogatjuk. Erre szolgálnak uniós fejlesztések, mint például a 3.1.15-ös projekt, ami a 300 olyan feladatellátási helyet támogatja szakmai és anyagi erőforrásokkal, ahol gyenge a tanulásnak az eredményesség a különböző országos méréseknek megfelelően. Ezért vezettünk be egy olyan pótlékot a pedagógusoknak 18. január 1-től egyébként, ami ugye nem csak a adott település listán szereplő nehéz helyzetben lévő településeken, hanem azokon a feladatellátási helyeken is fizethető és fizetendő az érintett pedagógusoknak, ahol 5%-nál magasabb a hátrányos helyzetű tanulóknak az aránya, és ezzel párhuzamosan egy speciális felzárkóztató programot folytatnak. Ilyen esetben a pedagógus pótlékot kap, tehát magasabb fizetést kapnak ezeken a helyeken. Tehát nagyon sok olyan rendszer szintű intézkedés van, még hosszasan lehetne sorolni, amelyek pontosan ezt a fajta esélykiegyenlítést szolgálják. Összességében egyébként is távlatosan azt is mondhatjuk, hogy még az állami iskola fenntartás bevezetése is, ugye abból az alapvető strukturális esélyegyenlőtlenségből akarta a magyar iskolarendszert kivenni, hogy 3000 iskola fenntartó 3000 féle iskolát tartott fenn, annak függvényében, hogy az adott településnek milyen anyagi ereje, meg milyen szellemi kapacitása volt mondjuk egy iskola igazgatásra, és ebben az állam, én nagyon hiszem, hogy megfelelő szakmai felkészültséggel azért folyamatosan növünk föl ahhoz a feladathoz, hogy ezt a nagy tömegű iskolát minél inkább egységes szemléletmódban és a kellő prioritásokkal, meg a kellő felzárkóztató kapacitásokkal fenntartsuk, támogassuk.
Tehát, hogyha röviden meg akarjuk fogalmazni, akkor ott az iskola fenntartás átalakításánál a legfőbb szándék, vagy a legfőbb cél az az volt, hogy ne a szegény önkormányzatnak szegény iskolája és a gazdag önkormányzatnak gazdag iskolája legyen. Közelebb kerültünk ahhoz a célhoz, hogy ezen a téren az esélyegyenlőség megvalósuljon?
Úgy gondolom, hogy igen, ennek a keretei adottak, és ezt a munkát ezt végzik a kollégák minden tankerületben, Rébezber központban és a tárcánál is, ebben megvan az elkötelezettségünk, és azért azt mindenkinek figyelmébe ajánlanám, hogy 2010 előtt, mielőtt a döntések megtörténtek volna az állami fenntartásba vételről, azért nem volt olyan hónap vagy nyári szünet, ahol adott településen a pedagógusok bérének a ki nem fizetéséről, egyes iskoláknak az elletetlenüléséről ne lett volna szó, és vagy a belügyminisztériumnak, vagy az EMMI-nek, vagy az oktatási tárcának annak idején ne kellett volna beavatkozni, és gyors segélyekkel, vagy bármilyen más egyéb módon megtámasztani adott településen az iskolát. Ilyenek azért megszűntek, tehát itt az állami intézmény fenntartása sok mindent lehet mondani, meg nyilván nagy nehézséget okozott az államnak 13-ban, 14-ben egy hihetetlen mennyiség új feladatnak az átvétele, de ma azért nem hallunk ilyen típusú problémáról, kifizetetlen bérről, nincs adósság az állami intézmény fenntartásnak a rendszerében. Nyilván mindig lehetne minden még egy kicsit jobb, még biztosan van nagyon sok felújítási feladatunk, az elmúlt évek, évtizedek épületállományának a felújítása terén például, vagy akár a digitalizációs vagy informatikai fejlesztések terén, de ennek a keretei adottak, és az a szakmai háttér, ami tárcánál, középirányítónál, fenntartó tankerületnél megvan, ez erre képes.
Folytassuk akkor az érettségivel, hiszen ugye említettük, hogy a napokban van az érettségire jelentkezés határideje, és talán érdemes elmondani még egyszer, hogy február 15-e, nehogy lekéssen valaki. Idén lesz valamilyen változás érettségi tekintetében, mert ugye jövőre 2020-tól azért lesznek komoly szigorítások a rendszerben.
Az idei évben olyan strukturális változás, ami tényleg érdemben megéreznek, nem várható.
Ugye, itt éppen adás előtt beszéltünk egy apró változásról, ez ugye a történelmi atlaszok használata, amiről az elmúlt hónapokban azért volt egy komolyabb vita, hiszen ugye itt most a történelmi érettségén majd idén először már csak az új típusú történelmi atlaszok használhatók. Tegyük hozzá, hogy ezek olyan történelmi atlaszok, amelyek már nem tartalmaznak kronológiát, tehát nem adnak egy egyértelmű segédanyagot szinte az érettségizők kezébe, de hát azért voltak itt petíciók is diákok, pedagógusok részéről, hogy használhatba lehessen még a régi típusú atlasz is.
Szerintem az az érettségi, ahol a legnagyobb változás a történelmi atlasz változása, az egy boldog nyugodt évet jelent az érettségi történetében, de való igaz, ez egy több évre visszanyúló ügy egyébként, tehát nagyjából 3-4 éve jelentkezett a tárcánál az a probléma, és egyébként szakmai szervezetek, történelemtanár, kollégák voltak azok, amelyek ezt megmozgatták a tárcánál, azt nehezményezve, hogy a piaci alapon rendelkezésre álló történelem atlasz, az azon túl, hogy egyébként egy atlasz szempontjából egy kiváló atlasz, azon túl rengeteg többletinformációt tartalmaz, lényegében olyan kronológiai táblázatokat, adatsorokat tartalmaz, amelyek lényegében lényegében egy kis odafigyeléssel, de szinte az összes töltelemtétel elkészítését oly mértékben megkönnyítik, hogy ezzel jelentősen felbújítják a történelem érettségének a szakmai tartalmát. Arról persze lehet itt vitát folytatni, hogy az évszámok ismerete, vagy a kompetencia alapú számonkérés fontossága, arány, belső arány az milyen kell, hogy legyen, de azt azért ugye magam is történész vagyok szakmámat tekintve, azt az érvelést a tárca elfogadta, hogy abban az atlaszban, ami ráadásul ugye egy piaci kiadású atlasz volt, tehát az egész problémakör összeír az állami tankönyvkiadásnak a kérdéskörével, tehát amikor a piaci atlasz helyett az állam a saját állami atlaszát fejleszti, akkor olyan atlasz csináljon, ami az atlasz követelményeinek minden szempontból megfelel, de kronológiák, adattáblák, hogy az ön előbb fogalmazott puskák szempontjából kevesebb információt tartalmaz. Ennek a bevezetésére és a atlaszoknak a párhuzamos használatára egyébként 3 év laufot adott a tárca, tehát az elmúlt években, miközben már létezett az állami atlasz, eközben a természetesen az érettségén is a korábbi kiadványokat is lehetett használni. Egyébként éppen azért, mert úgy vegyük, ez így volt korrekt, hogy aki abból tanult, azt szokta meg, az ne az érettségén szembesüljön először azzal, hogy valamilyen mást kell használni. De minden évben elmondtuk, hogy ez egy átmeneti használati lehetőség, aminek egyszer csak vége fog szakadni, és tessék ebből az atlaszból készülni. Én nem gondolom, hogy ebből egyébként az érettségi esetén komoly változások fakadnának. Eljött az ideje annak több év átmenet korrekt biztosítását követően, hogy ez az átállás megtörténjen. Én azt gondolom, hogy a szakma egy része lehet, hogy ezzel nem ért egyet, de egy jelentős része meg igenis ebben velünk van, és a kollégák nagyon sokan jelezték, hogy itt jónak is megfelelőnek tartják ezt az atlaszt.
Érintőlegesen azért térjünk ki a 2020-as változásokra, bár hát ez inkább a felsőoktatás területét érinti, de hát az mindenképpen még az érettségihez kapcsolódik, hogy egy tárgyból kötelező lesz majd emelt szintű érettségit tenni a továbbtanuláshoz, illetve hát ami nagyon fontos, hogy kötelező lesz egy nyelvből középfokú nyelvvizsga a felsőoktatási tanulmányok megkezdéséhez. Ez továbbra is akkor határozott és eltökélt szándék az oktatási kormányzat részéről, mert voltak olyan hírek, miszerint ez némileg felpuhult volna ez a törekvés.
Ugye egy államtitkársága vagyunk a felsőoktatással, tehát itt egy nagyon szoros együttműködésben működik a köznevelés és a felsőoktatás, és nyilván ez a felvételi ügy, ez mindkét alterületet ugyanolyan hangsúllyal érinti, hiszen a köznevelésnek fel kell tudnia készíteni ezekre a követelményekre, a felsőoktatásnál pedig ugye ez egy bemeneti kritérium szabályozás. Ugye azt kell látni, hogy 2014. decemberében a felsőoktatási stratégia elfogadásakor született arra elvi döntés, hogy a 2020-as felvételitől markánsabbak legyenek a felsőoktatási felvételinek a bemeneti követelményei. Indokoljuk meg ezt egy picit. Az emelt szintű érettségi miért fontos? Ugye rögzítsük, hogy amikor több mint egy évtizede egyébként Magyarország a kétszintű érettségire átállt, akkor eleve az volt a szándék, hogy a emelt szint lesz a felsőoktatási bemenet, az alapszint pedig csak a úgymond sima érettségi. Aztán jól látszott, hogy azért ebben vannak bukkanók, vannak nehézségek, és nagyon hosszú időn keresztül ez végül így és ilyen módon nem lett bevezetve. 2011-12-ben számos olyan döntés született, például bölcsész és társadalomtudományi területen, ez a szabályozás az emelt szintűre, hogy kell, ez már akkor megvan az összes adott területen lévő szak esetén, elkezdtük ezt bevezetni, és folyamatosan egyre több szak esetén születtek ilyen döntések. Ennek az értelme egyébként az, és ezt tudja igazolni például a BMN, az egyik rektorhelyettes elhozta hozzánk azt a statisztikát, hogy mondjuk az emelt matekkal bekerülők és a nem emelt matekkal bekerülők között milyen szignifikáns eltérés van az első tanév matematika zárt helyi dolgozatai és lemorzsolódása terén. És látványos különbség volt nyilvánvalóan azok javára, akik az emelt matekkal mentek be az egyetemre. Tehát egy felkészültségi szint nek egy magasabb létre való helyezése az, ami az emelt szintű érettségi alátámasztja. A nyelv esetén ugye jelenleg sem problémamentes a helyzet, csak ma a felsőfokú tanulmányok végén jelentkezik a probléma, elvégzi az egyetemet az illető, de a végén nem szerzi meg a szükséges nyelvtudást, ami egyébként 1997 óta kötelező a magyar felsőoktatásban, és emiatt ragadnak be diplomák. Szokás azt is mondani, hogy ez a szám ugye egyre nő, bár ezt egy kicsit én mindig azzal szoktam azért helyretteni, hogy nyilván minél messzebb nézünk vissza az időben, szükségszerűen annál nagyobb számot fogunk találni, hiszen...
Elindultak ugye a diplomamentő programok.
Így van. Számos olyan program volt, ami ezeket támogatja, de erre hozta a kormány még 2014-ben azt az elvi stratégiai döntést, hogy rendben van, hogyha probléma van a nyelvtudásból, akkor ez ne a tanulmányok után, hanem lehetőleg a tanulmányok előtt derüljön ki. Ugyanaz a munkamennyiség, ugyanaz az energiabefektetés, de előzetesen kerüljön sor a nyelvvizsgának a megszerzésére. Ez évek óta tudott, ennek megfelelő felkészítő programok voltak, vannak és lesznek is még egyébként 2020-ig, tehát itt még az államtitkárság is tervez. Ami megtörtént, hogy áttekintettük az ezzel kapcsolatos helyzetet, szükséges-e a módosítás, nem szükséges a módosítás. Ugye ma az látszik, hogy a felvettek 70%-ának egyébként megvan már a nyelvvizsgája, a fennmaradó 30% számára azt gondoljuk, hogy ennek egy jelentős része, legalább a fele biztos, hogy ha ez kötelező, akkor meg fogja tudni csinálni, a többieknek támogató programokra van és lehet szüksége. Erről született ugye bejelentés éppen a hétvégén miniszterelnök úrnak az évértékelő beszédében, ami egy új idegen nyelvi stratégiának az egyik nagyon hangsúlyos eleme.
Kérem, hogy ennek a részleteiről majd beszéljünk, de akkor most csak visszatérve erre, hogy akkor az biztos, hogy 2020-tól középfokú nyelvvizsga szükséges lesz a továbbtanuláshoz, felsőfokú továbbtanuláshoz.
Így van.
Ez biztos, és akkor majd a nyelvtanulás, nyelvoktatás egyéb részleteivel folytatjuk majd a hírek után, mert hogy most hírösszefoglaló következik.